Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangelizáció akkor zajlik, amikor van bátorságunk áttörni a páncélt, amelybe gyakran bezárkózunk. Hagyjuk magunk mögött a lusta és kényelmes vallásosságot, amely csak a személyes igényeinket szolgálja, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az ima napból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober, kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. Az ország minden harmadik településén biztosított a bölcsődei ellátás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Máté Szalkai Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, óvoda és bölcsőde új bölcsődei intézményegységének ünnepélyes átadásán. Koncz Zsófia kiemelte, ma 3,5-szer annyi településen működik bölcsőde, mint 2010-ben. Jelenleg is több ezer bölcsődei férőhely létrehozása van folyamatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. Fülöp Attila a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára leszögezte. Minden egyes forint, amit egyházi intézményekbe fektet az állam, többszörösen megtérül. Ennek a megtérülésnek a kedvezményezettjei a magyar családok, fűzte hozzá. Az új bölcsődében 3 csoportszoba működik, és 42 gyermeket tudnak ellátni. A beruházás összesen 603 millió forintos Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósult meg Máté Szalkán. Brüsszel az önmagában is példátlan nagyságrendű 80 milliárd forintos büntetés mellett napi 400 millió forintos kényszerítő bírsággal szorítaná rá Magyarországot, hogy változtasson a 2015-ben kialakított határrendészeti rezsimen, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György azt mondta, azt akarják elérni, hogy engedjük be az illegális bevándorlókat magyar területre. Itt bíráljuk el a menekült kérelmüket, majd pedig azokat, akik nem jogosultak a menekült státusz elnyerésére, innen szállítsuk vissza oda, ahonnan jöttek. A főtanácsadó rámutatott, az elmúlt 10 évben Nyugat-Európában több helyütt is így tettek, ezért tarthatatlan helyzet alakult ki Németországban, Svédországban, Hollandiában és más országokban is. Sikertelen volt a menekült státuszt elnyerők beilleszkedése a társadalomba. Nem tanulták meg az adott ország nyelvét, súlyos visszaélések vannak a szociális ellátórendszerrel, egyre romlik a közbiztonság, és egyre súlyosabb terrorcselekmények történnek. Végül az időjárásról. Északkeleten fokozatosan csökken a felhőzet, miközben vastag, frontális felhőzet éri el a nyugati határt, amely csak lassan araszol kelet felé. Az éjféli óráktól a nyugati, északnyugati határhoz közeli részeken már előfordulhat eső, zápor. A keleti harmadban párássá válik a levegő. A Tiszántúl keleti részén köd is képződik. A légmozgás gyenge lesz, esetleg kora reggel Sopronnál élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között várható. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az unikötőjel eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@unikötőjel-eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Perbojre János Gábor, lazarista, misszionárius, vértanú. 1802-ben született, Kínában halt meg 1840. szeptember 11-én. Csupán 38 évet élt. Dél-Franciaország a szülőhazája. Egy kis tanyán született, mélyen vallásos földműves családban. Édesapjának egyik testvére lazarista volt, így a fiúcska is 2,5 éven keresztül az általuk vezetett iskolába járt, majd érettségizett. Az egyik népmisszió hatására elhatározta, hogy ő is misszionárius lesz, s a kínai misszióba megy arra a helyre, ahol 1783-ban a francia lazaristák felváltották a jezsuitákat. Nagybátyja vezette be a szerzetesi életbe. 1820-ban letehette első fogadalmát. Párizsban tanult tovább, példaképei Aquinoi Szent Tamás, Szent Bernát, Avilai Szent Teréz voltak. 22 éves korában befejezte tanulmányait, de mivel nem volt meg a kellő kora a papszentelésre, ezért 2 évig tanítóként dolgozott a rend egyik kollégiumában. 1826-ban pappá szentelték. Azonnal kinevezték dogmatika tanárnak a szemináriumba. Egy év múlva jóságáért, szelídségért rektori kinevezést kapott. Egy percig sem tett le arról, hogy hithirdető legyen Kínában. 1835. március 21-én indulhatott el álmának megvalósítására. De a Kínában tartó egyházüldözés miatt Makaóban maradt. Aztán egy sötét éjszaka titokban elhagyta a várost. A belső kínai Hupe tartományt kapta területül. Árruhában, gyalogszerrel és csónakon tette meg a 4 hónapig tartó utat. Mire 1836. július 27-én megérkezett rendeltetési helyére, már súlyos beteg volt. Ezért fölgyógyulása után elöljárója a szomszédos Honan tartományba küldte, hogy az ott élő 1500 keresztényt gondozza. egy évbe került, amíg híveit titokban fölkereshette, a szentségeket kiszolgáltathatta. Sok rettegés és bujkálás között végezte munkáját. Később ő lett a Hupe tartományban lévő Csauenkov misszionáriusa is. Ott körülbelül 2000 keresztény élt. A hegyek között könnyebb volt ugyan a pasztoráció, ám a hívek nagy szétszórtságban éltek. 1839. szeptember 15-én egy népes csapat érkezett hozzájuk, hogy felkutassák a keresztényeket. Menekülni készültek, de árulás miatt elfogták őket. Megkötözve vitték a kucsingi börtönbe, ahol majdnem egy évig tartott keresztútja. A börtönben sok keresztény elhagyta hitét. Mikor ő erre nem volt hajlandó, akkor kínzói minden erejüket összeszedték, hogy megtörjék. Maga az alkirály vezette a pert és a kegyetlenkedéseket. Végül is halálra ítélték. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette az ítéletet. Még aznap kivégezték. 1889. november 9-én avatták boldoggá. Ne szűnjünk meg imádkozni azért, hogy a mai időkben Kínában is szabadon működhessenek a misszionáriusok, szabadon gyakorolhassák hitüket, vallásukat a Rómához hű katolikusok. Imádkozzunk azért, hogy Kína nép előtt is minél inkább megnyíljon a lehetőség, hogy megismerjék az evangéliumot, Jézus Krisztust, a világ üdvözítőjét.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, döbbenetes felvételeket hozott nyilvánosságra a NASA, az Amerikai Egyesült Államok űrkutatási és űrrepülési szervezete. Még az űrből is látszik, ahogy felperzselte a nyár a Kárpát-medencét. A műhold felvételeken jól látszik, hogy június elején, amikor még több csapadék esett, zölden virított a Kárpát-medence. A július azonban meghozta az első nagy hőhullámokat, és esőből is egyre kevesebb érkezett. Így augusztusban már szinte félsivatagi állapotba kerültünk. A növényzet kiégett, a zöld színből pedig egyre inkább világos barnába ment át a Kárpát-medence a képek szerint. Bár szeptember 1-én elkezdődött a naptári ősz, a hőmérsékletben ez egyelőre nem látszik, egy hete megdőlt a fővárosi és országos hajnali meleg rekord, hajnalban, lágymányoson csak 24 fokig hűlt le a levegő. Itthon a napi meleg rekordot Kelebiában mérték 40,7 fokkal. A forróság és a szárasság a mezőgazdaságot is hátrányosan érinti, eddig idén legalább 350 milliárd forintos aszálykár keletkezett Magyarországon. Kedves hallgatóink! Mint közismert, a foszilis tüzelőanyagok égetése, az erdőirtás és az állattenyésztés okozta káros gázkibocsátás egyre nagyobb hatást gyakorol az éghajlatra és a föld átlag hőmérsékletére. Az emberi tevékenység jelentősen növeli a természetben előforduló üvegházhatású gázok mennyiségét, ezért fokozza az üvegházhatást és gyorsítja a globális felmelegedést. A tudósok szerint a 2023-as esztendő volt az elmúlt 2000 év legforróbbika. Az idei nyárra vonatkozóan még nincsenek végleges adatok, de úgy néz ki, hogy ez a nyár még melegebb volt, mint a tavalyi. Az említett rekordokkal kapcsolatban Ürge Vorsász Diana klímakutató úgy fogalmazott, hogy az ember tehet a klímaváltozásról, a kedvezőtlen tendenciák kialakulásáról. Létezik egy kísérlet, amely szerint, ha egy békát bedobunk egy forró vízzel teli fazékba, azonnal kiugrik. Ha viszont hidegvizes fazékba tesszük, majd a vizet szép lassan melegítjük, akkor folyamatosan hevül a béka, s nem ugrik ki, hanem megfő. Ez történik most velünk. Mindig azt mondtuk, akkor tér majd észhez az emberiség, ha bekövetkezik egy nagy katasztrófa. Ma már azonban mindennaposak a katasztrófák. Nincs olyan híradó, amelyik ne azzal kezdődne, hogy valahol iszonyú nagy tüzek égnek, áradás miatt emberek vesztették életüket, a kukoricatermés felét elpusztította az aszály, vagy hogy tavak száradtak ki. Nem vezetünk statisztikát arról, hogy Európában hány ember hal meg a hőség hullám következtében. Kánikula idején azonban 180%-kal is megnő a napi halálozás, csak a halotti anyakönyvi kivonatban a halál okaként nem a hőség, hanem a stroke vagy a szívinfarktus szerepel. Tévhit, hogy az ember mindenhez tud alkalmazkodni. Ez nincs így. Az alkalmazkodásnak sajnos megvannak a határai. Az említett klímakutató szerint a nyári forróságban az Alföldön ma már nem volna szabad napközben tájfotóversenyt rendezni, mert ezzel komoly veszélynek tesszük ki az embereket. S mit gondolnak erre, mit mondtak a versenyszervezői a klímakutatónak? Az, hogy nincs rossz idő, csak rossz ruházat. A szakemberek szerint viszont ez csak a hidegre érvényes, a forróságra nem. Hiszen 36 fokon él az ember. Ennyi az egészséges ember testhőmérséklete. Mint tudjuk, folyamatosan hőt kell leadnunk. A hőleadáshoz pedig a környezetünknek hűvösebbnek kell lennie a testhőmérsékletünknél, hiszen a hő csak a melegtől a hideg felé áramlik. Ideig óráig el tudjuk viselni a 36 foknál magasabb hőmérsékletet, ha tudunk eleget izzadni, de például nagy páratartalom mellett nem tudunk. Ha sporttevékenységet vagy fizikai munkát végzünk, még intenzívebben kell leadnunk a hőt, tehát még nagyobbnak kell lennie a hőmérséklet különbségnek. Ez fizikai határ az emberi test számára. A klímakutatók szerint a Föld jelentős részén nagyon hamar el fogjuk érni azt a határt, ami ma a Szaharát jellemzi, amely az év jelentős részében gyakorlatilag lakhatatlan. Előjelzések szerint 2070-re Indonézia, Afrika és India jó része élhetetlen hely lesz. Jó, ha tudjuk, most 3,5 milliárd ember él jelenleg ezeken a helyeken. Néhány dolgot drasztikusan kellene változtatni ahhoz, hogy ez a veszély megszűnjön. A kis és középkategóriás autók ma már szinte gyufásdoboznak tűnnek a hatalmas városi terepjárók mellett. Kedves hallgatóink! A klímaváltozás mindannyiunk felelőssége, így vagy úgy, de mindannyian hozzájárulunk. Mindenkinek tenni kell azért, hogy megfékezzük a hatásait. A jó hír, hogy számos lehetőségünk van klímalábnyomunk gyors, érdemi csökkentésére. S hogy mit tehetünk a mindennapokban? Sok mindent. Egyszerű megoldásokkal is sokat lehet spórolni. Lakhelyünket fűtsük egy fokkal alacsonyabb hőmérsékletre, és már is mintegy 6% energiát megtakarítottunk. Zuhanyozzunk fürdés helyett, ha vizet melegítünk, például teához, mindig csak annyit forraljunk, amennyire valóban szükségünk van. Főzés során fedjük le az edényt, kapcsoljuk le a világítást, ha nincs szükségünk rá, és használjuk elektronikai készülékeinket kevesebbet. Ha tehetjük, szigeteljük lakásunk, házunk külső falait, szigeteljük, vagy inkább cseréljük le a régi, elavult nyílászárókat, és cseréljük le hatékonyabbra, sőt, megújuló energiaforrást hasznosító megoldásra a fűtésrendszert. Ha indokolt, cseréljük le alacsonyabb fogyasztásúra háztartási berendezéseinket. Közlekedjünk okosan, sőt felelősen. Ha módunk van rá, járjunk biciklivel vagy közösségi közlekedéssel iskolába, munkába. Na és felejtsük el az egyszer használatos műanyagokat. Élelmiszerek esetében is érdemes a közelebbről származót, a kevésbé csomagoltat megvenni. Fogyasszunk több növényi alapú élelmiszert. Tartsuk kézben, az intenzív, nagyüzemi állattenyésztés ökolábnyoma óriási. Több, mint a légi, a vízi és a szárazföldi közlekedésből származó széndioxid kibocsátás együttvéve. Kedves hallgatóink! Ferenc pápa a Teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel adott ki üzenetet a szeptember 1-jei teremtésvédelmi imanapra. Ebben így fogalmazott. Lenyűgöző és elképesztő technológiai fejlődést értünk el, de nem veszük észre, hogy közben rendkívül veszélyes lényé váltunk, aki sok élőlény életét és a saját fennmaradását is képes veszélyeztetni. Hál' Istennek, az emberek egy részében nagyon sok a jó akarat. Ennek köszönhető a rengeteg faültetés, a jobban tervezett városok, a nulla energiás, jól megépített házak. Vigyázni kell arra is, hogy ne pazaroljuk a vizet, például luxusmedencékre, mert ettől néhány embernek ugyan nagyon jó lesz, de a többiek megsülnek és elfogy az ivóvízük. A Szentatya szerint, ha megpróbálunk létrehozni egy igazságosabb gazdaságot és társadalmat, ami sokkal jobban épít a lelki értékekre és a szociális társadalmi jólétre, akkor meg tudnánk állítani az egyre veszélyesebbé váló éghajlatváltozást.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony. Hogy találkozunk még velük?
Szobában, ilyen képeken, amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük, illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzeszted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink, példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, igen. Ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindnyáján őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényeg, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért voltak olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. Thank you. IV. 5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságot, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező szélle egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve, Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, s mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett, szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 000.
11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy lemond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiban, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végighajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándokút, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigazsága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzel fogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga a keresztények vére. És ez az utolsó képet Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők, és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szentorsoly a vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy ugye a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Köln városának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen. Ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a